Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szentszéki Sajtóközpont február 26-án szerdán este 18:33-kor közleményt adott ki a Szentatya állapotáról, akit a római Gemelli klinikán kezelnek február 14-e óta. Ferenc pápa egészségügyi állapota az elmúlt 24 órában további enyhe javulást mutatott. Az elmúlt napokban észlelt enyhe veselégtelenség megszűnt. Az elvégzett mellkasi CT vizsgálaton kapott kép megfelelt a tüdőgyulladás normális alakulásának. Aszmás jellegű légzési nehézsége már nem volt. Tovább folytatják az orvosok a légzőszervi fizioterápiát. A tegnapi délelőtt folyamán a Szentatya részesült az eukarisztiában, a délután pedig a munkának szentelte. Isten szolgálója Bódi Mária Magdolna sírjából származó földet helyezett el Udvardi György, veszprémi érsek, a megújuló Szent György kápolna leendő keresztelő kútjának alapjába. Adta hírül a veszprémi főegyházmegye. Egy szimbolikus, de igazán megérintő szertartásra került sor Veszprémben a megújuló Szent György kápolna falai között. Mi Krisztusra szeretnénk építeni az életünket, szimbolikus gesztus ez, de valójában egy olyan belső cselekedet, amely meghatározza döntéseinket, hangsúlyozta a főpásztor az imádságos alkalmon. Mérsékelt fogyasztói árakat eredményező egyeztetésekre kéri a beszállítókat és a kereskedelmi láncokat a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Neubauer Katalin az Inforádiónak úgy fogalmazott, a beszállítók együttműködése nélkül nem lehet csökkenteni az élelmiszer árakat. Drágulnak a nem lakossági vízdíjak. Megjelent a Magyar Közlönyben a rendelet, amelynek értelmében az alapdíjak és a fogyasztással arányos díjak egyaránt 3%-kal növekednek. A kiskocsmák számára is megnyílik a kormány vidéki vendéglátóhelyeket érintő turisztikai programja. A nemzetgazdasági miniszter azt közölte, március 3-ától 1 milliárd forint támogatásra pályázhatnak az 1000 fő alatti településen működő kiskocsmák, bárok vagy borozók. A lakásbiztosítási kampánytól a verseny növekedését várja a magyar kormány. Az ügyfelek március végéig kedvezőbb feltételekkel köthetnek új szerződéseket. A Nemzetgazdasági Tárca és a Magyar Nemzeti Bank a kampány alatt 155 ezer új szerződést vár. Rekordszámú kérelmet nyújtottak be az oktatási hivatalhoz az iskolakezdés halasztására. Több mint 24 ezeren szeretnék, ha gyermekük még egy évet az óvodában maradhatna. A 2020-as szigorítás óta folyamatosan emelkedik a beadott kérelmek száma. Közösségi érdekvédelmi konzultációs sorozatot indít a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium. Az országjáró programsorozat első állomása Pest vármegye lesz. A megbeszéléseken a tárca szabályozási elképzeléseit ismertetik a vármegyei vezetőkkel. Tegnap tárgyalt a Rákos rendező birtokba vételét követő feladatokról a fővárosi közgyűlés. A képviselők több mint 40 előterjesztés vitáját tartották meg, majd ezután szavaztak a javaslatokról. Az orosz és az amerikai küldöttség Isztambulban tárgyal a diplomáciai viszony helyreállításáról, közölte az orosz külügyminiszter. Szergej Lavrov megerősítette, Oroszország elutasította mind az ukrajnai frontvonal befagyasztását a jelenlegi állapotában, mind pedig az európai békefenntartó csapatok állomásoztatását a térségben. Végül az időjárásról, erősen felhős borult párás idő lesz, a Tiszántúlon kevés napsütés várható. A csapadék sáv lassan tovább halad kelet felé, nagyobb mennyiségű esőre az ország északnyugati felén lehet számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 9 fok között várható, híreinket hallották.
Reklám.
5 év szünet után újra megnyitja kapuit az EGRI Tavaszi Fesztivál március 7-e és 15-e között. Egy héten át ismét a kultúrájé lesz a főszerep a városban. Többek között színdarabok, klasszikus és könnyű zenei koncertek, családi és ifjúsági programok egész tárháza nyújt tavaszi felfrissülést, a borgasztronómia EGRI kiválóságaival karöltve. Az EGRI Tavaszi Fesztivál részletes programját keresse a visiteger.com oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
I'm such a loser, how'd I ever lose her? Oh, maybe I must have been out of my mind. Now I am a loser, why'd I have to lose her? I'll never recover, I'll never be fine. Cause I just might get a little too drunk, so I won't think about us. I don't think about what we could have been.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2025. február 27-én csütörtök reggel szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a technikai pultnál pedig Somogyi Márton ül. rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata H. Jackson Browntól származik és így hangzik: az emberek különböző útakon keresik a beteljesülést és a boldogságot. Csak azért, mert ők nem a te útadat járják, nem jelenti azt, hogy eltévedtek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik Reggeli beszélgetés című műsorunk. Február 22-e a bűncselekmények áldozatainak napja volt. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság kerekasztal beszélgetést szervezett az áldozatsegítéssel kapcsolatban, melyen a társszervezetek képviselői is beszámoltak munkájukról, a rendőrséggel közös sikereikről, feladataikról, lehetőségeikről. Erről készült összeállításunkat sugározzuk, ajánlunkban Doszpoly Orsolya, a Miskolci Áldozatsegítő Központ vezetője beszél.
Én leginkább is most a bírósági tanúgandozás témakörére is voltam leginkább kíváncsi, hiszen ez volt előttem egy kicsit homály, és örömmel konstatáltam, hogy olyan segítségnyújtás zajlik a bíróságokon, amiről sok esetben sajnos a sértettek nem tudnak, de hiszen nekünk meg feladatunká válik ezt követően, hogy biztassuk őket arra, hogy kérjenek segítséget a bírósági tanúgondozóktól, hiszen nagyon sok mindenben tudnak segíteni, hogy speciálissá tegyék az ő tanú meghallgatásukat.
9 órától híreket mondunk, majd kezdődik Segíthetünk című adásunk. Ebben a Szuperszum alapítványt mutatjuk be Önöknek. Vendégünk lesz Bernasconi Bush Katalina, a szervezet alapító elnöke. Következzen egy részlet az adásból, egy április 12-én kezdődő miskolci programsorozatról.
19 órai kezdettel pedig én szerintem Miskolc egyik legtehetségesebb énekesnője László Lövelin koncert lesz. Ők is, mindenki pro bono jön, mindenki gratis, és a teljes bevétel is ennek a projektnek a közös kasszájába fog menni. Úgyhogy a futás, 3 koncert, 2 gyerek koncert, 1 felnőtt koncert és viradás. Tehát ez a Velkei László gyermekegészségügyi központ, ugye az onkohematológia és transzplantációs osztály részére ennyien összefogtunk, és egy ilyen rendezvénysorozatot próbáltunk összehozni, úgyhogy szombaton futás, hétfőn pedig szórakozás.
Kilátó című regionális műsorunkban Tokaj környékén dr. Pajtó Gábor országgyűlési képviselő beszél elsőként Eger és térsége elmúlt időszakáról, a tervezett fejlesztésekről, majd Eger polgármestere Wagner Ákos ismerteti a költségvetés tervezésének helyzetét.
Ugye 2024. október 1-ével vettük át a Eger megye jogúvárosnak a irányítását. Gyakorlatilag az első 2-3 hónap az arról szólt, hogy megismerjük a városnak a gazdálkodását, és látható volt, hogy a 2024 évi költségvetés azért tervezési hibáktól hemzsegett. Elsősorban a költségvetésnek a bevételi oldala volt túltervezve, itt 3 fő területet találtunk, amit túltervezett volt, ez az adóbevételeket voltak túltervezve, ingatlan értékesítésből származó bevételek voltak túltervezve, és a kamatbevételek voltak túltervezve.
Napról napra című regionális műsorunkban Kisújszállás környékén az óvodások iskola kezdéséről beszélget Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal, az adásszerkesztője Berec Renáta. A rövid ajánlónk következik.
Másrészt viszont, ha érdeklődőbb, akkor nagyon sokféle játékos módon is bevezethetjük az iskolát, például ugye a klasszikus iskolás szerepjátékok, aprilisállatokkal, vagy egyéb figurákkal, amik vannak nekik, iskolát berendezni, legyen ő a tanítőnéni először, aztán lehet ő a diák.
10 órától híreket mondunk, majd a Magyar Katolikus Rádió műsora, a Kerengő következik. Ezután a Lélekszavát hallgathatják meg. Adásunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a végső dolgokról szóló elmélkedését.
Nem lehet ettől fontosabb program senki számára, hogy már itt Krisztussal egyre közelebbi kapcsolatba kerüljünk, egyre inkább kövessük őt, egyre inkább utánozzuk őt, egyre inkább olyanná váljunk, mint ő. Ki tud ebben legtöbbet segíteni nekünk? Hát a szűzanya, aki olyanná tud nevelni minket, mint Jézus. És kérjük őt, hogy szűzanyám, nevelj minket úgy, Szent Józseffel együtt, mint ahogy Jézust nevelted, neveltétek, hogy mi is olyanokká váljunk, és akik látnak minket, azoknak Krisztus jusson az eszükbe, a mi jó cselekedeteink, a mi jó illatunk által, ami Krisztus illata, hogy Krisztust sugározzuk mindenki felé, akivel csak találkozunk, és vonzuk őt az egyházhoz, Krisztushoz, az igazsághoz.
11 órától hírek, majd kezdődik Mustermag című adásunk. Ebben Varga László kaposvári megyés püspök gondolatait hallják a gazdag ifjú szentírási történetéről. Majd az ifjúsági és karizmatikus iroda programjairól lesz szó. Ajánlunkban Varga László megyés püspököt hallják.
Miben éled meg a Krisztus követését? Hol jelenik meg a hétköznapjaidban? Hol jelenik meg a tetteidben, az életedben? És ez lehet, hogy csak az, hogy abban a fél órában, amit neki ajándékozott, de aztán lehet még ezen kívül más is. A válasz mind a két kérdésre ott van a szívedben.
11.30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Hater Győző Hűség című költeményét Fehér István előadásában hallgatjuk meg. Ezt az órát a napi mája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot, ezt követően egyházi hírekkel jelentkezünk, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. 12.25-től Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkat hallhatják. Ebben Szent Leander életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspök atya beszél. 12.35-től Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, majd a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Hallgassuk együtt című zenei összeállításunkat sugározzuk. Ezt követően tehát 14 óra előtt pár perccel jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel. Tartalmas csütörtök délelőttöt kívánok minden munkatársam nevében. Most tehát zenélünk egy kicsit, majd a február 22-i bűncselekmények áldozatainak napjára emlékezünk.
Még mondtál, a vonat nem várt már, egyedül álltam a fél homályban, ami nem hangzott el, felem észt meg perzsel, fura képek. Merre lépjek, vétek, ha nem emelem fel a tétet. Ugyanaz úgyis a lényeg, aki mer, az nyer és kész. Csak nőnek a ráncok a szemem alatt, de a tűz, ami fűt, ugyanaz maradt. Telik az élet, de nem baj véget. Sivatagon állt meg a havasokon, belül ugyanolyan ám, mint fiatalon. És eltelik az élet, bárhogyan is nézed, egyszerű a képlet. Betartják úgy jó, ha visszavágytam, én sose vigyáztam, ami nem hagy nyugton, amitől még sincs nyugton, már nem félek, nagyon is élek. Vétek, ha nem emelem fel a tétet, ugyanaz úgy is a lényeg, az nyer és kész. Csak nőnek a ráncok a szemem alatt, de a tűz, ami fűt, ugyanaz maradt. Telik az élet, de nem baj véget. Sivatagon állt meg a havasokon, belül ugyanolyan ám, mint fiatalon, és eltelik az élet,
a képlet. Táncolunk az éjszakában, elvesztettem, de megtaláltam. Táncolunk az éjszakában, te és én. Annyi mindent átélhettünk, annyi rosszat átvészeltünk, annyi mindent átéltünk, te meg én. A tűz, ami fűt, ugyanaz maradt. Telik a élet, de nem majd vége. Sivatagon át, meg a havasokon, belül ugyanolyan ám, mint fiatalon. És eltelik az élet, bárhogyan is nézed. Egyszerű a képlet.
Reggeli beszélgetés.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Február 22-e a bűncselekmények áldozatainak napja. 1990. február 22-én tette közzé az Európai Tanács a bűncselekmények áldozatainak kartáját, és ez a nap azóta a kontinens számos országában az áldozatok napja. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság ez alkalomból egy szakmai fórumot hívott össze, kerekasztal beszélgetés szervezett, erről készült összeállításunkat hallhatják, tartsanak velünk, érdemes! Miskolci István rendőrezredes nyitotta meg a kerekasztal beszélgetést, őt idézzük.
Hát most már talán mondhatom úgy, hogy ennek is az ilyen témájú megbeszélésnek is hagyománya van, de a héten, ugye ez már a második ilyen kerekasztal megbeszélésünk, az elsőnél a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekről szóltunk, és még egyszer szándékosan nem hívnám én ezt konferenciának, hanem beszélgetésnek, hiszen ez egy olyan interaktív történet, amiből azt gondolom, hogy mindenki jól jön ki. Értem ezt úgy, hogy nagyon sok dolgot látunk másképpen, más oldalról, és jó megismerni nekünk is a együttműködő szerveknek a gondolatait, illetőleg a hozzáállását, ha lehet így fogalmazni, és vagy egyáltalán a munkáját is tudjuk, hogy pontosan mivel is foglalkoznak, és őket milyen kötelmek érintik, milyen korlátjaik vannak, és természetesen őszintén elmondom a mi korlátjainkat és a mi nehézségeinket is. Ugye az áldozat segítés lesz a témája az értekezletnek, és felértékelődött ez a nem kifejezés, hanem a kifejezés mögötti tartalom mindenféleképpen. Ha önkritikusak akarunk lenni, akkor igenis foglalkoztunk vele, most a rendőrségről beszélek természetesen, és nem a társszervekről. Igenis, foglalkoztunk velük, de én azt mondanám, hogy inkább személyhez volt kötött, hogy aki nagyobb empátiával rendelkezett, az a kolléga több energiát fektetett bele, aki kevésbé, vagy jó, mindig a leterheltség mögé bújunk, aminek nagyon sok igazságtartalma is van, de aki mondjuk rossz pazó volt és nagyon le volt erre, biztos, hogy kevesebb időt fordított erre. Jó, hogy erre felhívták a figyelmünket, és másképp kell ezt kezelni, illetőleg jó az, hogy kialakult egy olyan rendszer, ami azért már időnként nem is engedi azt, hogy elengedjünk ilyen jellegű segítséget, ha csak az ASK-ra a gondolok, hiszen itt a vezető asszonnyal a múlt hét folyamán is egyeztettünk, majd egy-két gondolatot mondani, hogy azóta is mi történt. Tehát a lényeg az, hogy igen, jót tett ennek a rendszernek és ennek a szervezetnek az, és ott a szervezetben már beleértem a társzerveket is, hogy egy kicsit keményebben fogták ezt, és komolyabb az elszámolás ezzel kapcsolatban. Nap mint nap találkozunk tragédiákkal. Most mielőtt jöttem, akkor csak egy kicsit a héten végig gondoltam, hogy hány esemény volt, amikor igen, a vezető társaimmal is vagy elszörnyűködtünk, vagy nagyon elgondolkodtunk, és hát sajnos van olyan, amit nem is mondhatok, de egy tegnapi történet, ott éppen gyermekekről van szó, az talán ez érinti meg legjobban az embert, vagy legalábbis akkor, ha lehetek ennyire önző, akkor engem. És mind az este, mind a reggel ezzel kelt, hogy vajon egyrészt megtettünk-e mindent, meg most nagyon gyorsan mit fogunk megtenni, hogy ezt minél hamarabb megoldjuk ezt a problémát. De még egyszer mondom, gyakorlatilag a teljes szakmai palantánkat feltakarja az, hogy igenis együtt kell éreznünk és segítenünk kell az áldozatokat. Egyszer ugye beszélem elén egy picit voltam önkritikus, és ilyenkor mindig el kell gondolkodni, hogy vajon megteszünk mindent, vagy sem. Hát az, hogy mindent, az biztos, hogy nem. Tehát ezt sajnos így ki kell mondani, ki lehet mondani, és megint bújhatunk amögé, hogy ezer problémánk van és ezer feladatunk van, való igaz, hogy sok mindennel kell foglalkoznunk, de az is biztos, hogy ezt nem lehet elengedni, és mindenféleképpen meg kell azt próbálni, hogy tragédiák ne történjenek. Hát nagyon fontos az empátia és az érzékenység a szabályok mellett, mert küldhetjük mi a ASK adatlapot, hogyha nem tudjuk kezelni a saját rendszerünkben a sérteteket, az áldozatokat, és nem akaszthatjuk ezt természetesen a társzerveknek a nyakába. Tehát az első, majdnem biztos, hogy az első lépcsőfok az a rendőrség, és ha ott rossz tapasztalatokat szerez az áldozat, nevezzük annak, akkor utána már nagyon nehéz, vagy sokkal nehezebb a társzerveknek, illetve az együttműködő szervezeteknek is a munkája, tehát itt azért mindenféleképpen kell, hogy tegyünk a rendszerét. Hát, ha végignézek a kollégákon, azért itt olyanok vannak, akik tesznek is, de igen, az kell, hogy a többiek is, a kollégánk is, nem minden embert hallgattok is, őt a döntő többségét nem, tehát mindenkinek legyen egy ilyen érzékeny lelke. Ez komplex tevékenység. Én azon gondolkodtam, hogy az áldozatsegít is arra gondolunk, hogy az már inkább utómunka. Véleményem szerint nem az, hiszen a szerzett tapasztalatok alapján ez egy megelőző tevékenység, és mindenféleképpen egy azonnalos segítség, és természetesen biztos, hogy van egy nagyon komoly utómunkája ennek, és talán lehet, hogy az a legfontosabb, de mindenféleképpen komplexen kell kezelni. Hogy ezek a kerekasztal beszélgetések, amelyeket tartunk, azt gondolom, ha csak visszagondolok a deltás kábítószeresre is, hogy ott is szóba kerültek az áldozatok, hiszen nagyon sokan megszenvedik ezt a szenvedélybetegséget, és nem csak azért, mert hogy látják valamelyik hozzátartozójukat leépülni, hanem azzal is, hogy igen sok járulékos bűncselekmény tartozik hozzá, ami pedig természetesen sokszorozza azokat az embereket, azokat az áldozatokat, akik igenis sérelmet szenvednek. Egy mondattal hadd térek ki az áldozatsegítő központra, amellett, hogy rendkívüli módon köszönöm a segítségüket, és elnézést a többiektől, hogy nem példálózok mindenkivel, de őszintén azt el kell mondani, hogy kaptunk egy jelzést az ORFK részéről, hogy nem minden, illetve az ORFK pedig az igazságügyminisztérium részéről, hogy nem teljes hatékonysággal kerülnek át a jelzések, az adatlapok a rendőrség részéről az áldozatokkal kapcsolatban, akik ugye segítséget kérnek. És itt erre azonnal intézkedéseket is kellett tenni. Hát, hogy milyen az élet, hogy mit is hoz ez? Vezető azt mondja, hogy tisztában a százalékokról is beszélgettünk arról, hogy százalék számít, vagy darabszám, minden számít. Ez így igaz, és teljesen egyetértek, amik akkor megbeszéltünk, és engedjétek meg, hogy ne menjek bele teljesen a részletekbe. De az, hogy egy hét alatt meg tudtuk azt duplázni azokat a jelzéseket, amelyek átmennek az áldozat segítő központ felé, mert egy kicsit többet, meg jobban foglalkozunk a kihallgatott sértettekkel, és konkrétabban mondjuk el nekik, hogy mit is jelent az áldozat segítés, és milyen segítséget kaphatnak. Azt gondolom, hogy akkor most egyrészt büszkékedhetünk, hogy milyen hatalmas eredményt értünk el egy hét alatt, másrészt pedig visszagondoltunk arra, hogy vajon akkor mindent megtettünk-e ezt megelőzően. Hát az biztos, hogy arra fogunk figyelni, és akkor erről még mindenféleképpen egyeztetünk, de hatékonyabb lett azóta az ilyen jellegű jelzéseknek a továbbítása, és természetesen a többit pedig úgy is meg fogjuk majd beszélni, hogy lehet ezt kezelni, de köszönöm szépen még egyszer a jelzést is, és a segítséget.
Az elmúlt percekben Miskolci István rendőrezredest hallották.
Doszpo Jorsolyával, a Miskolci Áldozat Segítőközpont vezetőjével beszélgetek. Mi is ez a mai alkalom? Szeretettel köszöntelek.
Én is köszöntöm a hallgatókat. Hát a mai alkalom, mint minden éven, az Áldozatok Napja alkalmából kerül megrendezésre a Vármegyei Rendőrfőkapitányságon, hiszen maga ugye február 22-e az Áldozatok Napja az Európai Unió tagállamaiban. Ezen a napon általában szakmai egyeztetéseket, fórumokat, konferenciákat szoktunk szervezni, hiszen fontos az, hogy azok a területek, akik valamilyen módon kapcsolatba kerülnek áldozatokkal, azok egyeztessenek azokról a csatornákról, ahol még inkább komplex segítségnyújtást tudunk adni az áldozatoknak.
Miről fog szólni az előadásod?
Az előadásom gyakorlatilag egy bemutatkozás lesz, hiszen most ezen az alkalmon megjelentek ugye a törvényszékről a bírósági emberek, szakemberek, tanúgondozók, és szerintem velük még nincs olyan kialakult jó kapcsolatunk, tehát leginkább is nekik fog szólni az, hogy mi mivel is foglalkozunk, és hogyan tudunk egymáshoz csatlakozni.
A folytatásban meghallgatunk egy részletet az előadásban. Nagyon szépen köszönöm, Doszpo Jorsolya.
Én is nagyon köszönöm.
Én azt hiszem, hogy ebben a körben már többekkel találkoztam, és többekkel van szakmai kapcsolatom is. Talán ugye a tanúgondozói rész az, akikkel még nem sikerült egy ilyen szakmai körben beszélgetnem, ezért mondjuk feléjük irányul elsősorban ugye az az információ, hogy mi 2018-tól vagyunk itt Miskolcon, a Bajcsy-Zsirinszky 18 szám alatt, a 2005 évi 135-ös törvénynek megfelelően végezzük az áldozatsegítői tevékenységünket, alacsony küszöbű szolgáltatást biztosítunk a sértettek, áldozatok és családtagjaik számára. Ez azt jelenti, hogy bárki gyakorlatilag felkeresheti az áldozatsegítő központot, amennyiben bűncselekmény gyanúja merül fel, vagy már ténylegesen ugye bűncselekmény sértetje az illető, akkor gyakorlatilag egy probléma térképet próbálunk fölvázolni, hogy neki milyen hátrányokat okozott ez a bűncselekmény, és ementén próbáljuk meg összeállítani azt a segítségnyújtási folyamatot, hogy neki mi mindenre is lehet szüksége ahhoz, hogy a bűncselekményt megelőző élethelyzetbe tudjuk őt visszahelyezni. Tehát, hogyha szüksége van jogi segítségnyújtásra, akkor természetesen ugye ezt igénybe veheti ingyenesen, lehetősége van pszichológusi segítségnyújtásra is, és természetesen az áldozatsegítő szolgálathatósági tevékenységén keresztül pénzügyi támogatásban is részesülhet. Nálunk az áldozatsegítő központban gyakran jelennek meg azért az áldozatok, mert igazából összedőlt a világ. Tehát az addig megszokott életük ritmusát felborítja egy bűncselekmény. Azt szoktam mondani, hogy összerázta a jóisten a hógömböt, és valahogy abba az alapállásba kellene visszahelyezkedni, amikor minden a helyére kerülhet. Tehát igazából mindenben próbálunk nekik segíteni, hogy ez a traumatikus állapot minél hamarabb rendeződjön az ő és a családja körében is. Hiszen, ahogyan az AST is fogalmaznánk, ugye nem csak és kizárólag a sértett az áldozat, hanem mindenki más az ő környezetében, akit valamilyen módon ugye negatívan érintett a bűncselekmény, legyen ez ugye anyagi, fizikai hátrány, vagy érzelmi hátrány. Én erre mindig szoktam biztatni a rendőröket is, hogy nyugodtan mondják el a sértetteknek, hogy nem csak és kizárólag nekik van lehetőségük arra, hogy az áldozatsegítés rendszerébe segítséget kérjenek, hanem a hozzátartozóiknak is. Tehát akiket ugyanúgy traumatizál maga a bűncselekmény. Legyen ez egy, nem tudom én, rablás, vagy legyen az, hogy egy erőszakos személy elleni támadás következtében megsérül a hozzátartozójuk. Nyilván ő maga is traumatizáltá válik, hogy mi történt a hozzátartozójával. Nekik is helyük van a mi rendszerünkben, számukra is van lehetőség pszichológiai segítségnyújtásra, de akár ugye jogi vagy pénzügyi segítségre is. Tehát mi megpróbáljuk úgymond kézen fogni az áldozatot, és végigkísérni őket azokon a folyamatokon, amik még rávárnak a bűncselekmény következtében. Ezért is különösképpen örülök annak, hogy a tanúgondozók is jelen vannak a mai szakmai egyeztetésen, megbeszélésen, hiszen valahol ott a vége felé, tehát amikor ugye megtörténik az esetmény, akkor ugye a rendőrséggel vagyunk azonnal kapcsolatban, aztán ugye mi egy kicsit megpróbáljuk az ő élethelyzetét rendezni, de valahol a vége felé meg ugye majd a bírósági szakaszba ér az ügy, és még ott is szükség van arra, hogy valaki kézen fogja őket, és azt gondolom, hogy a tanúgondozók erre kifejezetten alkalmasak, és teszik is ezt. Ezért lehet jó az, hogyha kialakul köztünk egy olyan szakmai kapcsolat, hogy tényleg kézből kézbe tudjuk adni az áldozatot, végigkísérve őt ugye ezeken a nehéz heteken, akár hónapokon is keresztül. Én azt látom, hogy az elmúlt években nagyon jól alakul a kapcsolatunk a rendőrséggel. Ezek számokban is megmutatkoznak, hiszen sokkal több adatot kapunk a rendőrségtől, és akkor gyorsan tisztába is tenném ezt az opt-out gondolatot, ami ugye ez a közvetlen áldozatelérésnek hát a beceneve, mondjuk így, de gyakorlatilag két részre osztatjuk, hogy hogyan jut el hozzánk az áldozat. Optim módon úgy fog hozzánk eljutni, hogyha valakitől valahonnan hall arról, hogy van áldozatsegítés, és valaki a kezében nyom mondjuk egy ilyen kártyát, és akkor ő bejön hozzánk, bekopogtat. Ez az opt-in. Tehát, hogy valahonnan tudomást szerez rólunk, és oda jön hozzánk, és segítséget kér. Az opt-out, ennek ugye a másik oldala, amikor mi a rendőrségtől kapjuk meg az ő adatait, és mi vesszük föl vele a kapcsolatot. Nem kell neki kalapolnia, nem kell neki minket keresgélnie, hiszen tudjuk jól, hogy nagyon, nagyon sokan vannak úgy, hogy nem tudnak, nem szeretnek segítséget kérni. Itt ugye ez áthidalható azzal, hogyha mi a rendőrségtől megkapjuk az ő adatait, akkor mi magunk fogjuk őt keresni. Nem kell úgymond kalapolnia a segítségét, mert mi magunk fogjuk tálcán felkínálni neki, hogy az ő vele történt adott bűncselekményhez köthetően milyen segítségnyújtási formákat tud igénybe venni. Ez a két dolognak ugye a különbözősége, és ezért próbálunk ugye talán néha kicsit erőszakosabban, és itt az IAM-ről beszélek, az Igazságügyi Minisztériumról, arra ösztönözni a rendőrséget, hogy küldjék ezeket az adatokat, hogy mi menjünk az áldozat után. Tehát érezze úgymond a törődést, hogy vele ugye megtörtént ez a bűncselekmény, amitől őt senki nem tudta megvédeni. A rendőrség se tudta megvédeni, és az állam se tudta megvédeni, senki nem tudta megvédeni, de legalább akkor, hogyha megtörtént vele ez a szörnyű, akkor viszont mindenki a rendelkezésére áll, és megpróbál számára segítséget nyújtani. Tehát, hogy nem neki kell menni még a segítségért is. Ezért próbáljuk ezt ugye ösztönösen időközönként ráerőltetni a rendőrségre, hogy kérjék el az adatokat, biztassák azt a sértettet, hogy ne zárkózzon el az adatainak a közlésétől, hiszen ez az ő érdeke, hogy ne neki kellessen menni, kopogtatni, sorszámozni, nem tudom én, hanem hogy mi magunk vesszük fel vele a kapcsolatot. És hogyha már itt tartok, akkor hagyd kérjem azt is, hogy azoktól, akik itt jelen vagytok most a rendőrség részéről, hogy próbáljatok meg mindenképpen telefonszámot és e-mail elérhetőséget. 21. században vagyunk, ne hajtogassuk már a papírokat. Tehát ugye nekünk az a legegyszerűbb kapcsolatfelvételi mód, hogyha őt fel tudjuk hívni, megkérdezzük, hogy alkalmas az időpont, hogy beszéljünk most ugye erről a történetről, mikor tudunk igazából ugye konkrétumokkal kapcsolatosan is értekezni, és megbeszéljük vele telefon, hogyha éppen akkor az neki alkalmas. Hogyha nem tudjuk őt telefonon elérni, ilyen is van, nem jól adja meg a telefonszámát, vagy nem tudom én, mégiscsak utána már nem vesz fel idegen számot, vagy nem tudom, de hogyha nincs lehetőségünk a telefonos kapcsolatfelvételre, akkor az a legegyszerűbb, ha tudunk neki egy e-mailt küldeni, és abban ugye egy rövid tájékoztatást adni arról, hogy milyen lehetőségek állnak előtte nyitva. Nyilván mindenkinek saját magának egyéni személyes döntése, hogy kívánja igénybe venni ezeket a segítségnyújtási formákat, vagy nem. De az, hogy felajánljuk neki, szerintem az teljesen rendben van. Majd ő eldönti, hogy ő szeretne erről az asztalról bármit is levenni, de legalább tudja azt, hogy mit vehet le róla. Ezt mindenképpen megpróbáljuk, és tényleg azt mondom, hogy az elmúlt időszakban azért megnövekedtek azoknak az adatátadásoknak a száma, ami akár ugye az opt-out rendszerben, tehát a robotzsarun keresztül, mondom itt azoknak, akik nem ismerik a rendszerünket, tehát a robotzsarúból közvetlenül megkapjuk az adatait a sértetnek, hogyha nem tiltakozik az adatainak az átadásáról. Ezt ugye mindig elmondom, hogy igazán ez egy kommunikációs panel lehet a rendőreinknél, hogy nem azt mondja, hogy hozzájárul, hogy átadjam az adatait? Azt mondja a sértett, jaj, de hogy hagyjanak már nekem békén, nem, semmit. Vagy azt mondom neki, hogy tudja, hogy az áldozatsegítésben kaphat további segítségnyújtási formákat? Ugye nem gond, hogyha átadjuk az adatait. Teljesen másképp hangzik? Erre azt fogja mondani, hogy persze, adjátok el. Hát ki nem szereti azt, hogyha ugye törődnek vele. Úgyhogy ez így működik nálunk, hogy ugye a robotzsaron keresztül megkapjuk a sértetnek az adatait, hogyha nem tiltakozik ellene, hogy az átadásra kerüljön. Ha pedig bizonyos szakmai, technikai problémák miatt, ugye ez nem valósulhat meg a közvetlen opt-out átadás, ugye a robotzsaron keresztül, erről persze a rendőreink tudnak beszélni, hogy ennek mi akadályai lehetnek, nincs beminősítve, nem tudom én ugye micsodák, akkor pedig lehetőség van arra, hogy egy nyilatkozattételt ad maga a sértet, és akkor e-mailen külön megküldik nekünk a rendőr kollégák az ő adatait, és akkor megint csak ugyanez az út van előtte, mint lehetőség, hogy mi magunk vesszük fel vele a kapcsolatot. Úgyhogy körülbelül mi így dolgozunk karba öltve az áldozatsegítő szolgálattal, ahol a hatósági ügyintézés zajlik. Nyilván ott ugye elsődlegesen hogy a pénzügyi megsegítés zajlik, ami hát határozathozatot követően válik lehetővé az áldozat számára.
Az elmúlt percekben Doszpoly Orsolya, a Miskolci Áldozatsegítő Központ vezetője beszélt. Tétsi Ágnes, a Miskolci Járásbíróság munkatársa, tanúgondozó beszél a folytatásban.
A Miskolci Járásbíróságon dolgozok büntető ügyszakban, és emellett látok el tanúgondozói feladatokat a kolléganőkkel együtt. A mi feladatunk az nagy részt a szabályokra épül, a törvényszék elnökének a gondozási, tanúgondozási szabályzatát ezt be kell tartani, az ebben foglaltakat és a kiegészítő jogszabályokat mindenképpen figyelembe kell venni. Ez a szabály, ez nagyon-nagyon szűkös, tehát nem sok lehetőség adott nekünk, meghatározza azt, hogy miről beszélgetünk, miről tájékoztathatjuk, többek között, hogy van lehetőség tanúszoba igénybevételére, arról, hogy tudja magát kimenteni, ha nem jelenik meg az igazolási kötelezettségéről. De ezek inkább ilyen adminisztratív feladatok, amire most inkább a hangsúlyt feltekném, mivel az áldozatokról van ezen a napon most szó, az, hogy a mi elsődleges feladatunk az, hogy a megidézett tanúk azok ténylegesen biztonságban legyenek a bírósági eljárás során, a testi épségük, az életük az ne legyen veszélybe, a lehető legkevésbé legyen nekik megterhelő ez az egész megjelenési kötelezettség. És itt nagyon fontos, mert ez a feladatunknak a legjelentősebb része, nagyon fontos az, hogy milyen a tanúgondozónak a személyisége. Itt valóban már elhangzottak ezek a szavak, hogy nagyon nagyfokú szociális érzékenységgel kell rendelkezni, empátiával, odafigyeléssel, mert enélkül nem lehet kellő érzékenységgel kezelni azokat az információkat, amit a tanúk elmondanak. Elsődlegesen telefonon tartjuk velük a kapcsolatot, esetlegesek személyesen, vagy e-mailben keresnek meg. A telefonos megkeresések nagy része is inkább a büntetőeljárásban szokott megtörténni, olyankor hívnak fel minket, és sokszor hivatkoznak arra, hogy szeretnék elkerülni a személyes találkozást a terhelttel, a vádlottal, mert félnek tőle, mert nem tudják, hogy mi fog történni, és ez valóban egy komoly félelmet kelt bennük, egy bírósági eljárásnak már az elhangzása és a számukra egy félelmet gerjeszt. Nagyon sokszor nem tudják, hogy milyen más lehetőségeik vannak. Ilyenkor ezt nekünk el kell mondani, hogy kérhetik írásban is azt, hogy megtegyék a tanúvallomást, vagy távmeghallgatás útján Skype-on, és még a terhet távollétében is meg lehet tenni. Nagyon komolyan kell venni mindig azokat az információkat, amit elmondanak. Nem minden esetben szerepel sem a bírósági anyagban, sem a nyomozati anyagban, mert a rendőrségi meghallgatás követően is történhetnek olyan atrocitások, amik igenis megalapozzák azt, hogy valós veszélyben lehet az épsége, az élete, és ilyenkor igenis kezdeményezni kell azt kifejezetten az ő kérelmére. Neki kell kérni minden esetben, írásban vagy telefonon, e-mailben benyújtani azt, hogy szeretné, hogy a vádlott távollétében hallgassák meg. Nagyon komolyan kell ezt venni, különösen, hogyha erőszakos bűncselekmény miatt lett már jogerősen elítélve a vádlott, közvetlen szomszédja, már korábban történtek olyan testi-lelki befolyásolások a tanú felé, ami benne félelmet kelt, presszionálások, a közelében lakik a vádlottnak, esetlegesen munkatársa. Éreznie kell azt a tanúnak, hogy amit ő elmond, arra mi ténylegesen megoldást akarunk találni, és meg is fogjuk oldani, és ő biztonságban lesz. Különben még az is felvetődik, nem egyszer elhangzik a telefonban, hogy bármit fognak tenni, akármilyen jogi szankció, már pedig ő nem fog eljönni a bírósági tárgyalásra, mert fél. Tehát ezt mindenféleképpen meg kell akadályozni, szükséges, hogy az ügy befejeződjön, de az is szükséges, hogy az áldozat, ez a tanú, ez biztonságban legyen. Különbséget kell azért tenni, hogy nem minden tanú potenciális áldozat, mert aki az ablakából azt látja, hogy egy ismeretlen elkövető egy padot megrongál egy parkban, azért az nincs olyan veszélyben, mint aki közvetlen szemtanúja egy emberülésnek a szomszédjában, tehát itt azért súlyozni kell. Minden esetre ezeket a kérelmeket és információkat összegyűjtjük, és minden esetben továbbítjuk a bíró felé, aki az ügyet tárgyalja. Ő ezt kiemelt súllyal fogja kezelni, és majd ő fog dönteni arról, hogy milyen módon tegye meg a tanúvallomását ez a fél, írásban, Skype útján, vagy esetlegesen a terhelt távol létében. Amennyiben úgy dönt, hogy nem szükséges a vádlott jelenlétében megtenni ezt a tanúvallomást, ilyenkor szoktuk igénybe venni a tanúszobát. Ennek egy külön szervezési menete van, mert ilyenkor a vádlottat és a tanút különböző időpontokba idézzük meg. A vádlott az jóval hamarabb bekerül a tárgyalóterembe, megkezdődik a meghallgatása, miközben a tanúgondozó a tanúszobában gyakorlatilag folyamatosan ott tartja a tanút, és miután kikísérték a tárgyalóteremből a vádlottat egy ellenkező útvonalon, tehát semmiképpen nem érinti a tanúszoba útvonalát, mi kísérjük el a tárgyalóteremhez a megidézett tanút. Ott megvárjuk előtte, hogy megtegye a tanúvallomását. Amennyiben már nem szükséges semmilyen kérdést feltenni hozzá, egyeztetünk a bíróval, akkor mi személyesen kísérjük ki az épületből is. Hogyha ez a tanú, ez egy fiatalkorú, akkor a törvényes képviselő jelenlétében fogják meghallgatni. Hogyha több fiatalkorúról van szó, akkor mindenképpen szükséges még egy törvényes képviselőt is odahívni a tanúszobába, mert velünk kettesben nem maradhatnak. Miután a tanúk nem nagyon szokták tudni, hogy milyen lehetőségük van arra, hogy elkerüljék a személyes találkozást, erről tényleg nagyon részletes információt kell nekik adni, és ez valóban biztonsági érzetet nyújt nekik, és sokszor megoldást is ad az adott ügyben, úgyhogy véleményem szerint nagyon fontos a feladatunk, mert van egyfajta szűrő lehetőség az új információknak a feldolgozásával arra, hogy a tanúból a későbbiekben ne legyen áldozat pusztán azért, mert kötelezettségét megtette a bíróság előtt, és tanúvallomást tett. Hát itt tömören lényegében ez a legfontosabb, amit mi végzünk, és nekünk is segítség lenne, hogyha például egy tanúmeghallgatás során tájékoztatva lenne a fél arról, hogy a későbbiekben, miután már a nyomozati anyagban szerepel a neve, nagy valószínűséggel be fogják idézni a bíróságra. Rendszeresen elhangzik az, hogy miután őt már meghallgatták, ő már megtette a tanúvallomását a rendőrségen, akkor úgy gondolja, hogy neki már nem kell, ő majd azt fenntartja, meg talán még azt is ígérték neki, hogy hát ami nyilván nem hangzik el, de neki majd azt mondták, hogy nem kell megjelenni. Tehát, hogy legyen valami kis kapcsolódás arra nézve valóban, hogy igen, meg kell majd jelenni, de valóban vannak alternatívák annak a megszűrésére, hogy ő biztonságban legyen, ne érje semmilyen atrocitás, hiszen meg tudjuk hallgatni a vádot nélkül is. Hogyha elesetlegesen törvényben foglaltak alapján különleges védelemben részesül az eljárásolán, akkor ugye további védelmi lehetőségek vannak a bírósági tárgyaláson, mert azon túl, hogy távmeghallgatással történik, lehet torzítani a kép és a hangfelvételt, korlátozni a terheltnek, a védőnek a jelenlét és a kérdésfeltevési jogukat, szembesítést lehet mellőzni, és lehet kezdeményezni a különleges védetté nyilvánítását a tanúnak, amihez hozzá kell természetesen járulni. Akkor vesz részt a tanúvédelmi programba. Én ezzel még így nem találkoztam, de sok alternatíva van, ami biztonságot nyújt a részükre, de tudniuk kell róla, hogy ezzel élni is tudjanak, mert különben ők nem tudnak rákérdezni arra, amit nem tudnak, csak ha mi felvilágosítjuk őket.
De akkor ez mind kérelemre indul.
Igen, azokban az esetekben nem indul kérelemre, hogyha a törvény erejénél fogva minősül annak, mert 18 évét még nem töltötte be, és a többi, amit a büntető eljárás felsorol. Amikor befut az ügy, a bírósági eljáráson külön kell kérelmezni az előadó bírótól azt, hogy milyen módon tegye meg a tanúvallomását, mert úgy érzi, hogy veszélybe van az épsége. Tehát ez így automatikusan nem jön át, viszont hogyha már kéri a személyes adatainak a zártan kezelését a rendőrségi meghallgatáson, akkor azt már nekünk is úgy kell kezelni, sőt, hogyha a bírósági eljáráson kéri, akkor visszamenőlegesen kell zártá tenni ezeket az adatokat, hogy ehhez ne lehessen hozzáférni.
Tétsi Ágnes, a Miskolci Járásbíróság munkatársa, tanúgondozó beszélt az elmúlt percekben. A tanácskozás végén is megkérdezem Doszpo Jorsaját, hogy mi is volt az egésznek a tanulsága.
Én azt gondolom, hogy minden ilyen alkalom, amikor különböző területeken dolgozó szakemberek és áldozatokkal találkozó szakemberek egy asztalhoz ülnek, ez mindig gyümölcsöző és mindig hasznos, hiszen most is olyan információkkal tudtuk egymás ismereteit bővíteni, ami a későbbiekben még könnyebbé teszi gyakorlatilag az áldozatoknak a megsegítését.
Mi volt a konkrét, amit tanultál esetleg?
Én leginkább is most a bírósági tanúgondozás témakörére is voltam leginkább kíváncsi, hiszen ez volt előttem egy kicsit homály, és örömmel konstatáltam, hogy olyan segítségnyújtás zajlik a bíróságokon, amiről sok esetben sajnos a sértettek nem tudnak, de hiszen nekünk meg feladatunká válik ezt követően, hogy biztassuk őket arra, hogy kérjenek segítséget a bírósági tanúgondozóktól, hiszen nagyon sok mindenben tudnak segíteni, hogy speciálissá tegyék az ő tanú meghallgatásukat.
Mondjuk elérhetőségeket hozzátok, tehát ha valaki Miskolcon és környékén áldozottá válik, akkor hogyan találhat meg titeket, ha nem a rendőrségnek ad beleegyezést, hogy elérjen titeket?
Mi Miskolcon a Bajcsy-Zsilinszky utca 18 szám alatt vagyunk, így nagyjából hivatali időbe kell gondolkozni, tehát 8-tól 4-ig vagyunk nyitva, kivételt a szerda képez, amikor este 6-ig nyitva vagyunk, pénteken 2-ig. Lehet minket hívni telefonon a 46-os körzetszámon, a 30-30-70-esen, de rendelkezésre áll a 0-24 órában hívható áldozatsegítő vonal, és ez a 0680-225-225.
Nagyon szépen köszönöm, Doszpo Jorsaja. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Beszámoltunk arról, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság az áldozatok napja alkalmából kerekasztal beszélgetést szervezett. Összeállításunkban megszólaltak Miskolci István rendőrezredes, Tícsi Ágnes, a Miskolci Járásbíróság munkatársa, tanúgondozó, és Doszpoly Orsolya, a Miskolci Áldozatsegítő Központ vezetője. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok önöknek. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!